az Ügyvédmarketing, a ProLawyer podcastja Dr. Bende Mátéval. Minden, ami ügyvédi PR, marketing és kommunikáció.
Ez az Ügyvédmarketing podcast következő adása, én Bende Máté vagyok. Az elején egy szolgálati közleménnyel kell kezdenem. Innentől kezdve minden új adás a megjelenés előtt egy nappal már a jogi fórumon hallgatható lesz. Tehát, hogyha csütörtökön jelenne meg az adásunk, akkor az már szerdán hallgatható a jogi fórumon, úgyhogy figyeljétek a Facebookot és a LinkedIn-t, ahol ezeket az információkat meg fogjuk osztani. Mai vendégem pedig Illés Ádám ügyvéd, a Visegrád Legal magyarországi irodavezetője, akivel a nemzetközi és regionális ügyvédi hálózat alapításról fogunk elsősorban beszélni. Szia!
Szervusz Máté, köszönöm szépen a meghívást a műsorba.
Először röviden arról, hogy mi az a Visegrád Legal, és utána arról beszéljünk, hogy hogy jutottatok el ide.
Visegrád Legal jelenleg egy 8 országban működő ügyvédi hálózat. A nevéből adódóan a visegrádi országokból indult, és most már 4 másik országban is jelen van itt Kelet-Közép-Európában. Független irodák hálózatáról van szó, tehát egymás munkájában semmilyen szinten nem szólunk bele, viszont egy közös rendet építünk, közösen igyekszünk egymásra gondolni, amikor határon átnyúló ügyleteket valósítunk meg, illetve aktívan segítjük az ügyfeleknek a piacra lépését ezekben az országokban.
Mielőtt belemennénk a részletekbe, beszéljük át, hogy te hogy jutottál el ide, hogy alapító tagja legyél a Visegrád Legalnek, ügyvéd vagy, egy regionális ügyvédirodánál kezdtél, vagy legalábbis mi akkor találkoztunk először 6-7 évvel ezelőtt. Meséld el, légy szíves, akkor a rövid karrierutat, hogy jutottatok el a Visegrád Legalig.
Már az egyetem alatt is nagyon érdekeltek a nemzetközi kapcsolatok, és rengeteg külföldi programban igyekeztem részt venni, tehát jelentkeztem Moot Court-ra, voltam csereprogramon Katowice-ben, voltam német nyári egyetemen, és voltam Erasmuson is. Ezek közül némelyikben életre szóló kapcsolatok keletkeztek, tehát például a feleségemet is ott ismertem meg Erasmuson, illetve a katowicei csereprogramon pedig a mostani lengyel irodavezetőnket. Tehát valahogy nekem mindig volt egy ilyen nemzetközi érdeklődésem, ráadásul azt is talán elárulhatom, hogy a feleségem ő Prágában tanult és dolgozott, tehát nekem az Erasmus után valahogy egyfolytában azon járt az agyam, hogy ki kell jutnom oda valahogy. És rengeteg sikertelen CV küldés után rá kellett jöjjek arra, kevés sikere járt ez az akció, hogy én prágai ügyvédirodákhoz jelentkeztem, hogy jól beszélek angolul, és tehát rá kellett jöjjek, hogy ez igazából nyilván kevés, hiszen nekem magyar jogi diplomám van. Mi az a hozzáadott érték, amit én egy magyar jogi diplomával tudnék Prágában, egy ügyvédirodában nyújtani?
Ez rögtön a diploma után volt?
Igen, tehát ez rögtön utána persze egyébként, tehát elkezdtem Magyarországon ügyvédjelöltként dolgozni, de azért mindig ott motoszkált a fejemben, hogy hát valahogyan ezt a távkapcsolatot ezt ugye meg kellene szüntetni, és hát a megvilágosodás az akkor jött, amikor az egyik prágai ügyvédirodából eljutottunk oda, hogy akkor egy telefonos interjút megbeszéltünk. Egyébként egy német hátterű irodáról volt szó, és akkor ott az egyik partner fölhívott. Egyébként éppen péntek délután volt, és úton voltam Prágába, ahogy egyébként azt rengetegszer tettem előtte is. És akkor ott a buszon ültem, és interjúztunk, és végig arra próbált körmönfontan, vagy hogy mondjam, így azt próbálta kiszedni belőlem a partner, hogy vajon én tudnék-e ügyfeleket hozni az irodának, mert nyilván akkor látná értelmét annak, hogy én ott kint dolgozzak neki, és akkor világosodott meg nekem, hogy nyilván az ügyvédkedés ez egy olyan szakma, aminek azért tehát nem nagyon export képes, viszont hogyha hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, tehát én elhatároztam, hogy akkor elkezdem kiépíteni ezt a cseh-magyar üzleti vonalat. És ugye vannak különféle bilaterális szervezetek, gazdasági kamarától kezdve általában a nagykövetségeknek is vannak ilyen külgazdasági részlegei, ezekkel felvettem ugye a kapcsolatot. Ez valamikor ugye már ilyen 2011 tájéken volt, amikor cseh-magyar üzleti fórumot is, hát szerveztem, nem egyedül, tehát hogy de alapvetően ugye az én ötletem volt, hogy legyen egy ilyen, és akkor ugye a nagykövetség...
Igen, volt itt Budapesten, mert ott is volt egy ilyen 2011-2 körül, azon ott is voltam.
Tényleg? Hát igen, tehát 2011-ben igen, a Cseh nagykövetségem volt Budapesten, és aztán pár hónappal később pedig Prágában a Magyar nagykövetségen. Mind a két nagykövetség ugye támogatta ezt a törekvést, hiszen alapvetően ugye nekik ez a dolguk, hogy az országok közti kapcsolatot, gazdasági kapcsolatokat, kulturális kapcsolatokat, stb. Ugye ápolják, fejleszték, tehát nyitottak voltak az én ötletemre, és akkor ugye ezeken a rendezvényeken, ezekből nekem közvetlenül nem lett azonnal hasznom, viszont jó néhány kapcsolatot szereztem, jó néhány ismeretségre tettem szert, és ezek most is megvannak, és nagyon fontosak voltak a későbbiekben. Aztán ugye, amikor leszakvizsgáztam, nem sokkal utána, többek között egyébként azáltal, hogy bekerültem ebbe a Cseh Magyar vérkeringésbe, kaptam egy megkeresést egy regionális irodától, aminek még nem volt Magyarországon irodája, és szerették volna, hogyha ott én felépítek egy csapatot, és csatlakozom hozzájuk.
Ez egy elég nagy dolog azért. Rögtön szakvizsga után rábíznak valakire egy regionális irodának a budapesti kiépítését.
Tehát mély víz volt minden szempontból, meg azért gondolkodtam is rajta, hogy tehát ugye az ember, amikor ugye leteszi a szakvizsgát, akkor tele van tervekkel, hogy akkor saját iroda, saját ügyfelkör kiépítése, stb. És akkor jött egy ilyen ajánlat, ami meg nyilván azt feltételezte, hogy én ezekről lemondok, és a másnak építem fel a magyarországi ügyfelkörét. De ugyanakkor meg az volt a másik oldalon, hogy azért ez egy nagy lehetőség is egyben, tanulási, tapasztalatszerzési lehetőség, úgyhogy elfogadtam ezt az ajánlatot, és hát ott ugye egy kész struktúrába ültem bele. Ez a regionális iroda, tehát én ezt inkább egy cégcsoportnak mondanám, ugye alapvetően, hogyha így a hálózatokról beszélgetünk, akkor szerintem tehát ezeket el lehet helyezni egy skálán, aminek az egyik vége mondjuk ez a regionális iroda, ahol elhelyezkedtem, ami tényleg egy cégcsoport szerűen működött, és a másik végpontja a skálának az pedig mondjuk az olyan hálózatok, mint az ILN, vagy a Teralex, tehát amik nagyon sok országot felölelnek, és a tagjaiktól alapvetően nem követelnek sokat, inkább csak egy presztízs oda bekerülni, de ez egy nagyon laza együttműködés, és míg ez meg egy teljesen jól felépített, nagyon standardizált folyamatokat használó szervezet volt, itt beleültem egy kész struktúrába. Amit viszont láttam, hogy nagyon hatékony az a fajta cross-selling, amit az egyes irodák tesznek azért, hogy a másik irodának is legyen megbízása, hiszen hogyha egy lengyel cég nagyon sikeres, és elkezd terjeszkedni, akkor ugye megjelenik Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, és nagyon értékeli azt, hogyha őneki nem kell ezekben az országokban külön ügyvédet keresnie, hanem a lengyel irodán keresztül tudja intézni ezekben a külpiacokon is a jogi ügyeit.
Ugye ezeknek a regionális hálózatoknak az a jellemzője, hogy egy közös név alatt futnak, egy közös branding alatt futnak, és az ügyvédek azok megosztják egymással az ügyeket, tudnak egymás ügyeiről, hogyha arról van szó, hogy tudnak közösen beadni egy ajánlatot egy több országon átnyúló ügyletre. Míg azok a laza hálózatoknál, ott ugye minden ügyvédiroda megtartja a saját nevét, a saját brandingjét, csak csatlakozik egy hálózathoz, ami mondjuk lehet egy speciális hálózat, mondjuk ha versenyjoggal foglalkozik, akkor egy versenyjogi hálózathoz, vagy pedig egy általános nemzetközi hálózathoz, ahol, hogyha arról van szó, akkor ajánlanak egymásnak ügyeket, de semmi nem kötelezi őket erre. Van, hogy nem is exkluzívak egy országban, van, hogy több magyar tagja van mondjuk egy nemzetközi hálózatnak, de mondjuk évente egyszer-kétszer részt vesznek egy meetingen, és akkor próbálnak kapcsolatokat építeni. Így nagyjából ugye ez a különbség a kétféle hálózat, és akkor még vannak a globális hálózatok, mint a Baker vagy a DLA, ahol a regionális hálózatoknak a nagy testvére, ahol ugyanezt nem csak egy régióban végzik, hanem globálisan 100 országban, 150 országban. Jól foglaltam össze, ugye, csak hogy így egy kicsit képbe kerüljünk, hogy pontosan akkor melyik hálózat mit tud.
Így van. Ezeket a típusokat jól felsoroltad, és egyébként az nem zárja ki, tehát, hogy az a regionális iroda, ahol dolgoztam, tagja volt szintén több olyan hálózatnak, ahol nem volt az gond, hogy ennek a hálózatnak vannak mondjuk Lengyelországban vagy Csehországban is tagjai, tehát nem volt elvárása a kizárólagosság ezekben a hálózatokban. Ilyenből rengeteg van. Nyilván vannak a nagyon nagy presztízsű hálózatok, ahova már nem nagyon lehet Magyarországról bekerülni, meg ugye létszámkorlát is van, de jönnek újabbak és újabbak. Azt kell mondjam, hogy én is kb. 2-3 havonta kapok megkeresést, hogy kiválasztották az irodánkat, hogy legyünk a litigation expertek a Közép-Európában.
És akkor egy ilyen szerény 2-5 ezer eurós éves díjért be lehet lépni, és használhatod a logót. Meg ott lehetsz a meetingen, amit ugye szintén ki kell fizetni.
Így van.
A részikari díjjal együtt. Tehát az emögött, a sok hálózat mögött van egy kis biznisz is, ahol nem igazán arra mennek, hogy nagyon összekössék az embereket, csak inkább legyen egy ilyen kis bevétel.
Így van. Tehát mindig nagyon mérlegelni kell, hogy amikor az ember kap egy ilyen megkeresést, vagy esetleg saját maga proaktívan akar csatlakozni egy ilyenhez, hogy tényleg mennyire aktív ez a hálózat, mit nyújt, mennyi pénzt kér a tagságért, és akkor az ember el tudja dönteni, hogy érdemes-e csatlakozni. Persze, ahogy említetted példaként a versenyjogot, vannak olyan jogterületek, ahol ami egy nagyon-nagyon speciális szakértelmet kíván, és ilyen például, tehát van ugye iparjogvédelem, szellemi tulajdonnal kapcsolatos, ilyennel foglalkozó irodákat tömörítő nemzetközi hálózat is. Tehát ezekben nyilván, tehát ha az én irodámnak ez a profilja, hogy szellemi tulajdonnal foglalkozom, akkor oda tényleg érdemes belépni.
És hogy jutottunk el ettől a regionális hálózattól, amit ugye Budapesti irodáját végül kiépítetted, felépítetted odáig, hogy mégis ott hagyod őket és saját irodát indítasz?
Az eleje az nagyon izgalmas volt, és tényleg rengeteget tanultam, de nekem is voltak ötleteim, szerintem nem rosszak egyébként, amiket viszont nem nagyon hallgattak meg, hiszen tényleg egy bejáratott szervezet volt. Tehát én úgy éreztem, hogy a kreativitásomat azt nem nagyon tudom ebben a szervezetben kiélni. Persze nem rossz volt tényleg, tehát ezt én értem, hogy ha már egy 10 éve mondjuk működik egy ilyen szervezet, akkor ott már abban hisznek, ami működik, és a járt utat a járatlanért nem akarják elhagyni.
Ezek egy marketing, üzletfejlesztési ötleteid voltak, vagy tervek?
Többek között igen, szakmai is, de nagyobb részt igen az üzletfejlesztéssel kapcsolatos meglátásaim, meg egyébként a magyar piac azért egy picit másabb, mint a környező országokbeli, ezt nyilván nehezebb megértetni külföldi irodával. Tehát eljutottam oda, hogy már kezdtem azt érezni, hogy jó lenne visszatérni ahhoz az eredeti ötlethez, hogy van szakvizsgám most már, és akkor szeretnék egy saját ügyfélkört kiépíteni. Elsősorban olyan ügyfelekre célozva, akik mondjuk magyar exportőr, KKV-k, akik a környező országokban is szeretnének gazdasági tevékenységet végezni. És mindez egyébként így a szerencsés véletlenek összejátszása, hogy ugye abban az időben, amikor én innen eljöttem, akkor nem egyedül jöttem el, hanem még 2-3 másik országban is a vezetésből eljöttek páran. Egymásra találtunk, én ráadásul még felvettem a kapcsolatot a már említett katowicei régi egyetemi ismerősömmel, és akkor találkoztunk, és felmerült ez a gondolat, hogy érdemes, van igény arra, hogy itt a régióban legyen egy olyan hálózat, ami nem egy világméretű hálózatnak a része, nem is egy angol száz európai, hanem kifejezetten a régióra fókuszáló, és azt tudtuk, hogy mi ezen a már említett skálán tehát a cégcsoport szintű működéstől a laza best friend alapú együttműködési terjedő skálán valahol középen szeretnénk elhelyezkedni. És akkor elindultunk már az elején 5 országgal, tehát a V4-eken kívül még már akkor Bulgária is a csapathoz tartozott. És
ez hányban volt?
2018 eleje, igen. Aztán nagyon gyorsan felmerült az igény arra, hogy főleg egyébként ezt én meg a bolgár irodavezető szorgalmazta, hogy keressünk Romániában is partnert. Földrajzilag nyilván ez a két ország, amelyikkel Romániának a legszorosabb gazdasági kapcsolata van, és nem sokkal később csatlakozott hozzánk a bukaresti iroda is. És aztán 2019-ben lett moszkvai iroda a hálózat része, és legutóbb tavaly nyáron zágrábi irodával bővült a csapat, tehát így vagyunk most már 8 országban jelen. Nem mondjuk, hogy megálltunk, vannak elképzelések arra, hogy hát alapvetően ugye két irányban, az egyik délfelé, ugye a volt jugoszláv köztársaságok irányába felvenni a kapcsolatot, ezt egyébként a nyilván a zágrábi irodavezető is nagyon támogatja, a másik pedig észak felé, tehát valahol ott a Baltikumban is jó lenne találnunk partnert, de igazából most már azt kell mondjam, hogy ez a lefedettség, ez a földrajzi lefedettség, ez most már vonzó egy multinacionális cég számára is, akinek mondjuk Prágában, Varsóban vagy akár Budapesten van a regionális központja, és akkor onnan irányítja ezeket a változatos földrajzi lefedettségű klasztereket, de általában azért a V4-ekből mondjuk 3 mindig benne van, tehát vagy úgy variálják, hogy Románia, Magyarország, Szlovákia, vagy úgy, hogy Csehország, Szlovákia, Magyarország, vagy a V4-ek egyben, tehát hogy ezeket a regionális klasztereket ugye mi jogi támogatást tudunk ezeknek biztosítani, és ez most már így ezen a szinten is vonzó. A másik irány, vagy másik előnye ennek a regionális hálózatnak az, hogy azért most már nem szabad alábecsülni a tőke kifektetéseket sem ebben a régióban. Tehát csehek, lengyelek, és azért azt gondolom, most már vannak jó pár tőkeerős magyar cég is, akik elindulnak tőkét kifektetni ezekben az országokban, és van is jó pár olyan ügyfél, aki azáltal jött, hogy a cseh vagy a lengyel iroda ügyfele, és akkor Magyarországon is elindultak.
Honnan jönnek az ügyfelek? Előfordul az, hogy valamelyik potenciális ügyfél rákeres arra az interneten, hogy regionális ügyvédi irodát keres, vagy beírja az országoknak a nevét, és úgy jut el hozzátok központi honlapra, vagy valamelyik országnak a saját honlapjára?
Ez előfordul. Van a központi honlapon ugye egy kapcsolatfelvételi oldal, ahol lehet üzenetet küldeni, és az egy központi e-mail címre érkezik. Nyilván érkezik egy nem elhanyagolható mennyiségű spam is ezen a csatornán, de érkeznek megkeresések így teljesen a távolból az éterből, és egyébként is, tehát ezek kapcsán azt tapasztaljuk, hogy főleg a távolabbi országokból érkeznek ilyen megkeresések, Ázsiából, Európa távolabbi pontjairól, ahonnét kisebb az esélye annak, hogy egy cégvezető a személyes kapcsolati hálóján keresztül ismerjen mondjuk egy magyar ügyvédet, akkor rákeres az interneten, és ránk ír. Tehát ez egy, nem egy science fiction, ez létezik, van ilyen, és most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem azért így néhány havonta beesik ilyen megkeresés. Ez az, amit így, amiért nem tettünk semmit, tényleg.
Hát azok jól, hogy van egy jó honlap, jól van sehozva, ki vannak töltve benne azok az elemek, ami alapján, hogyha valaki bizonyos kulcsszóra rákeres, akkor hozzátok jut.
Igen, és ezt persze lehet még tökéletesíteni, mindig lehet tökéletesíteni, igyekszünk is. A SEO az nagyon fontos e tekintetben, tehát biztos, hogy ha erre, és majd szerintem rá is fogunk erre fordítani időt, erőforrást, hogy ezt tökéletesítsük. Persze hozzáteszem, azért nehéz egy ilyen regionális hálózatnál mondjuk a kulcsszavakat meghatározni, hiszen hogyha egy izlandi cégvezető Magyarország ügyvédet keres, akkor nem azt fogja beütni a Google keresőjébe, hogy visegrádi ügyvédek, vagy közép-európai ügyvédek, hanem magyar ügyvédek. Tehát nem lehet 8 országra optimalizálni, ezt igen, alapvetően ez lehet szerintem ennek a nehézsége, de ettől függetlenül az, hogy legyen egy jól felépített honlap, az nagyon fontos. Erre egyszer kell nagyobb összeget, illetve időt rászánni, és akkor utána működik.
LinkedIn-t használjátok? Hálózat szinten, vagy akár egyéni szinten?
Igen, van a Visegrád Legalnek egy LinkedIn oldala, ezt körülbelül egy éve kezdtük el így picit tudatosabban használni, és felépíteni a közönséget, és itt a három alap elvárásban a brandingnek egy külön hangsúlyos része lett az, hogy bárki, bármelyik irodában, hogyha történik egy olyan jelentősebb esemény, legyen szó tranzakcióról, irodabővítésről, akár egy konferenciáról, akkor azt ossza meg velünk, és közé tesszük a LinkedIn-en.
Ügyvéd Marketing Podcast. Idősebbek is elkezdhetik.
Beszéljünk a brandingről egy kicsit. Nálatok ugye ez úgy néz ki, hogy Visegrád Legal a honlap, és Visegrád Legalként szerepelsz, tehát nem a saját ügyvéd iroda nevén, hanem átvettétek egy az egybe a brandinget. Ez a többi irodára is jellemző a hálózatban, vagy van, aki megtartotta a saját nevét, és hálózatként definiálja a Visegrád Legalt, hogy tagja ennek a hálózatnak, de nem vette a nevére.
Mi azt kérjük minden egyes tagunktól, hogy használják valamilyen formában a brandet. Azt tudjuk, hogy minden országban különböző kamarai előírások vannak a névhasználatra, és hát nyilván a hivatalos nevünk nekünk sem az, hogy Visegrád Legal, mert ezt a kamarai szabályzat nem teszi lehetővé.
Még.
Meglátjuk, hogy milyen irányba fog ez változni, de abban is különbség van a tagjaink között, hogy például a Bukarest iroda egy 2010 óta talán, tehát lehet, hogy még régebb óta működő praxis, és ráadásul nagyon elismert peres praxis, igen komoly peres tapasztalatuk van. Román államot is képviselték, román állammal szemben is képviseltek, tehát nemzetközi választott bíróságtól kezdve minden bíróságon ismerik a nevüket Romániában, és nyilván nem lenne elvárható tőlük, hogy akkor most ezt a nevet dobják be a kukába, és helyette használják azt, hogy Visegrád Legal. Tehát nem helyette, hanem mellette használják ezt a nevet. A cseh iroda szintén így működik, vagy tehát ők is szintén egy nagyon ismert iroda Csehországban. Mi viszont ugye nem vagyunk annyira ismertek Magyarországon még, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nekünk talán előnyösebb, hogyha inkább ezt a brand nevet használjuk, mint a hivatalos nevünket.
És ez működik?
Szerintem igen. Az ügyfelek...
Én azt gondolnám, bocsánat, hogy van eleve egy ilyen pozícionáló jellege, hogy már a nevéből adódik, hogy itt valami nagyobb dologról van szó.
Ez így van, ezt én is így érzem. Egészen más, hogyha mondjuk egy családjogi praxist viszek, vagy egy büntetőjogi praxist, ahol nekem a magánszemély ügyfelek számára az a garancia, hogy az én nevem, tehát hogy én képviselem őt, és nem más. Na most az ilyen praxisoknál nyilván a családnév az, aminek brand értéke van, viszont a mi ügyfeleink ugye 95%-ban cégek, a cégek számára viszont inkább az jelent értéket, hogyha azt látják, hogy egy nagyobb csapat támogatja őket a jogi ügyeikben. Abszolút működik ez a stratégia szerintem.
Arról tudsz mondani pár mondatot, hogy nagyjából mennyire jött be a számításotok? Tehát mondjuk a munkátoknak a hány százaléka jön a hálózatból, és hány százalék mondjuk független ettől, amit Magyarországon szereztek. Akik majd egyszer talán akarnak külföldre menni, de igazából ezek inkább magyar ügyek. És mennyi az a referál, amit kaptok kintről, vagy együtt dolgoztok?
Nincsenek pontos számításaim arra vonatkozóan, hogy milyen ez az arány. Érzésre 25% az, ami most már a hálózatból jön, és azért ez már nem egy elhanyagolható nagyon arány.
Ez. Említetted, hogy három dolog van, amit kértek a hálózatba lépő, vagy a hálózatba résztvevő irodákról. ezt mondd el, légy szíves, ezt a hármat, mert szerintem elég érdekes.
Igen. Az első az az, hogy támogassák a közös brendet minden formában. Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a kamarai szabályok által lehetővé tett a lehető...
Ameddig engedi.
Ameddig, igen, tehát hogy támogassák a közös brendet olyan mértékben, amilyen mértékben ez a helyi kamarai szabályok szerint lehetséges. Használják a logót levelezésben, fejlécen, honlapon,
brosúrán,
honlapon. Így van. Ez az első elvárás. A második elvárás az az, hogy vegyünk részt a közös üzletfejlesztésben, közös ajánlatadásban. Itt főleg az elvárás, hogyha érkezik egy megkeresés bármelyik irodától, akkor igyekezzünk azt prioritásként kezelni, hogy pláne, hogy több országot érint, akkor azért idő, amíg beérkeznek az információk, tehát hogy adjunk elsőbséget annak az ügynek, amit közösen csinálunk. Gondolkodjunk közösen, tehát hogyha teszem azt tényleg, és ez azért gyakori, tehát tudni kell, hogy nyilván a magyarországi ügyvédi óradíjak és a mondjuk a csehországi ügyvédi óradíjak között azért van egy olyan 30%-os eltérés a cseh óradíjak javára. Hogyha egy magyar KKV kér meg arra, hogy szeretnének Csehországban céget alapítani, adjunk rá ajánlatot, akkor valamennyire próbáljuk meg figyelembe venni az ügyfél fizető képességét. Tehát ez is a közös üzletfejlesztés része, hogy egymással megbeszéljük, hogy mi az, amit ettől az ügyféltől el lehet kérni. Tehát egy együtt gondolkodás az üzletfejlesztésben. És a harmadik az pedig a kizárólagosság, amit inkább úgy fogalmaznék meg, hogy ez egy ilyen elsőbségi jog. Tehát, hogyha van egy ügyfelem, aki maradjunk a cseh példánál, Prágában szeretne céget alapítani, akkor elsőként őket kérdezem meg. De ha ők azt mondják, hogy ezen az áron ezt nem vállalják, vagy mondjuk nem értenek hozzá az adott feladathoz, vagy nincs kapacitásuk, vagy bármilyen oknál fogva azt mondják, hogy ez nem, akkor persze megkereshetek mást is, de az első kérdés az mindig feléjük kell, hogy irányuljon. Tehát ez a három legfontosabb alapelv, amit be kell, hogy tartsunk.
Ez a harmadik, ez elég fontos, mert beszéltem olyan ügyvéddel, aki benne van a hálózatban, és nincsen kimondva valószínűleg az exkluzivitás, és számos alkalommal futott bele abba, hogy ő ajánlott magyarországi ügyfeleket a külföldi partnernek, és visszafelé nem ezt kapta. Tudta, hogy abból az országból jön egy ügyfél, és nem őket keresték meg, vagy nem őt referálták. És hogy nem tudott semmit csinálni azokról, hogy akkor közelebb majd nem küldöm oda, de egyébként meg nyilván hozzá küldi, mert tudja, hogy ő jó munkát végez, ő jót akar a Magyarország is saját ügyfelének, ezért oda küldi. És ahol nincsenek kötelezve az ügyvédi irodák erre a oda-vissza ajánlásra, ott belefuthatnak ilyenbe, hogy hát hiába küldök valakit, nem fogom visszakapni. Ez jó, hogyha itt van egy ilyen szabály, és ahhoz ott kell is egy olyan szintű bizalom, meg egy olyan szintű szakmaiság, amivel tisztában vagytok, hogy igen, jó szívvel ajánlom. Különben nem lenne benne a hálózatban.
Talán a bizalom a kulcs szó, amit most kimondtál, mert nyilván ez ugyan le van írva, de azért ez nehezen kényszeríthető ki, vagy szankcionálható ennek a szabálynak a megsértése. Úgyhogy tényleg bizalommal vagyunk egymás iránt, és tudjuk, hogy minket fognak megkeresni először. Az egy más kérdés persze, hogy valóban szintén említetted, hogy nekem az egy presztízs kérdés, hogyha az én ügyfelem előáll egy olyan problémával, hogy neki külföldön kell jogi segítség, akkor ha én segítek neki, akkor azzal az ügyfél által belém vetett bizalom is nő, tehát nekem is elemi érdekem, hogy neki segíteni tudjak. Még akkor is, hogyha ebből a segítségből én nem kapok, nem származik belőle közvetlen előnyöm, vagy azonnali előnyöm. Nálunk ez a bizalom, ez tényleg megvan. Azt még egyébként hozzáteszem, hogy ugye van ez a 8 ország, de természetesen kapcsolatban állunk még egy csomó országban, csomó más ügyvédi irodával, akik nem tagjai a hálózatnak. És nem is várjuk el, meg nem is várható, hogy csatlakoznának, de együttműködünk informálisan, és az ilyen irodáknál nagyon fontos, tehát ezt például ezt az információt megosztjuk egymással, hogy azt tudom, hogyha mondjuk egy ügyfélnek Svédországban kell jogi segítség, akkor tudom, hogy kihez forduljak. Vagy tudom, hogy melyik irodavezető az, akinek volt Svédországban ügye, és akkor megkérdezem őt, hogy melyik irodát kell felkeresni. És akkor ezeket a, tehát jellemzően ugye nyugat-európai irodákat, amikor ajánljuk, akkor nem várunk el cserébe semmit, de...
Csak hogy ott legyetek a fejébe, és hát ha egyszer...
Így van.
És visszaajánlja. De ez... A fontosabb az, hogy az ügyfelet kiszolgáld, és neki jó legyen, mert utána hozzád fog itt visszajönni, hogyha ott egy megfelelő szolgáltatást kap.
Pontosan. Ez az, ami mindenképpen előnye ennek az ajánlásnak. És aztán lehetséges az, hogy teljesen váratlanul majd egyszer ugye a karma az visszacsap, és megtalálás, és amikor nekik kell Magyarországon valami, akkor ők megkeresnek. Ebben nekem pozitív tapasztalataim vannak.
Arra gondoltatok, hogy ahogy én most értem, minden ország végzi a saját munkáját, a saját marketing tevékenységét, de az benne van a jövőképben, hogy legyen mondjuk egy központi budget, amiből a hálózat végez marketing tevékenységet, vagy a hálózatként támogatok egy rendezvényt. És ott nem mint egy-egy iroda jelentek meg, hanem a hálózat. Vagy akár a Chambers-be beadtok egy beadványt, mint a hálózat. Ez rajta van a listán?
Ez szerepel a hosszú távú tervek között. Most ott tartunk, hogy azok a költségek, amik így közösen felmerülnek, például a honlap fejlesztése, üzemeltetése, tehát a nemzetközi visegradlegal.com honlap, amit egyébként most is fejlesztünk Serényen, annak a költségeit azt közösen álljuk, de hát ezek nem nagy tételek. Az általad említett nagyobb tételek, illetve mondjuk közös rendezvények, közös tagságok ilyen-olyan szervezetekben, ezek is napirenden vannak, illetve hát még a Covid előtt volt arról szó, hogy legyenek üzleti utak, nekünk nagyon erős, tehát a Cseiroda révén nagyon erős a német kötődés, és akkor Németországban legyenek közös üzleti utak, amiknek a költségeit megosztjuk. A járvány miatt aztán ez elhalt, ez a kezdeményezés, de...
Konferenciák is gondolom.
Igen, igen. Tehát most nem nagyon van igazából mire kiadni, de szeretnénk, tehát tervben van, és azt mondtuk, hogy egy bizonyos méretet, hogyha elér ez az egymás közti forgalom, akkor leülünk és beszélünk erről.
Kérdeznélek egy kicsit általánosságból a marketingről, ugye itt azért az eléggé látszik, hogy tudod, hogy miért szükséges a branding, és azzal indult az egész, hogy akkor legyen egy brand, egy egységes brand, és akkor ezt ehhez a megfelelő arculati elemek és minden, ami kifelé mutatja, hogy mi egységesek vagyunk. Hogy látod egyébként, nem megsértve bárkit, a magyarországi ügyvéd marketing helyzetet, mennyire látod tudatosnak akár a kis irodákat, közepes irodákat, vagy mennyire egyedi az, amit ti csináltok, mennyire gondolod ezt trendnek, hogy többen fognak belépni egy ilyen piacra?
Én trendet látok, tehát azt látom, hogy főleg a fiatalabb ügyvédi irodákban van már nagyobb tudatosság ezen a téren, de a nagyobb irodáknál nyilván egyrészt központilag van előírva mondjuk azoknál az irodáknál, amelyeknél ugye külföldi hálózatnak a tagjai, de van olyan magyar tulajdonú iroda, akiknél egyszer voltam egy tárgyaláson, és kihozták a kávét, és a kávé mellé adott kex is brandelt volt. Tehát valószínűleg sokkal többen foglalkoznak ezzel, mint mondjuk 10 éve.
És szerinted van még akkor hova fejlődni? Trendek megvannak, de nem látjuk még élőben mindegyik.
Van, persze. Igazából ez nehéz kérdés, mert nagyon nagy az ügyvéd társadalom, ugye, és én ehhez képest ennek csak egy egészen kis szegletét látom. Ezek az irodák, akikkel én találkozom, ezeknél tényleg azt látom, hogy van egyfajta építkezés, brandépítés, de a nagyon nagy szeletével viszont nem találkozom, és nekem az az érzésem, hogy az egyéni praxisok tömkelegénél azért viszont nagyon sok teendő lehetne.
A hálózatalapítást vagy hálózathoz csatlakozást, akár hogyha kisebb léptékben gondolkozunk, azt milyen jellemzők alapján tudnád ajánlani akár egy kis ügyvédirodának, vagy egy egyszemélyes ügyvédnek. Nyilván kell tudnia valamilyen idegen nyelvet, hogy csatlakozzon hozzá. Kell lennie néhány külföldi ügyfelének, nem is feltétlenül határon átnyúló ügyeknek, de valamilyen külföldi elemnek a praxisába. Mit tudnál még mondani, hogy ki az, aki ezt fontolja meg, hogy akár tényleg egy ilyen fizetős hálózathoz csatlakozzon?
Hát egyrészt azoknak érdemes csatlakozni, akiknek a szakterületében előfordulhat az, hogy külföldről kap megkeresést. Nem ilyen mondjuk a
családjog.
Még mondjuk a családjogban
a nemzetközi előfordulhat.
Igen, tehát amikor mondjuk külföldre viszi anyuka a gyereket, vagy nem is tudom, tényleg ugye az öröklési jogban is akadnak azért cifra történetek, határon átnyúló történetek, de azért ez valószínűleg egyedi. Az ingatlan jog is alapvetően egy olyan terület, ahol tehát ott belföldön történik. Most persze jönnek külföldi befektetők is ingatlanokat vásárolni, de azok jellemzően azért nem úgy jönnek, hogy van egy külföldi iroda, és azt keresik meg, hogy nem ismersz-e Magyarországon egy jó ingatlanos ügyvédet. Viszont korábban már említettünk azért pár, tehát versenyjog, vagy akár az adatvédelem is, a szellemi tulajdon abszolút. Tehát vannak olyan jogterületek, ahol előfordulnak ugye olyan határon átnyúló feladatok, amelyeknél szükség lehet egy magyar irodára. Ezeknek az irodáknak, akik ezzel foglalkoznak, abszolút érdemes belépniük. Én inkább azt javasolnám, hogy akkor célirányosan egy olyan hálózatot keressenek, aminek ez a fő profilja. De hogyha mondjuk valaki tényleg egy, mint ahogy mi is, ugye egy általánosabb praxist viszünk, egy gazdasági joggal foglalkozó praxist, és a célközönségünk a kis- és középvállalkozások, akkor csatlakozhat egy általánosabb profilú hálózathoz is. Nem szabad lebecsülni nem szabad a magyar KKV-kat csak úgy szemlélni, hogy ők csak Magyarországon mozognak. Ez nem így van. Tehát Magyarország mindig is egy exportorientált gazdaság volt, és előbb-utóbb mindegyik cég eljut oda, ahogy ível fölfelé a pályája, hogy akkor Szlovákiában, Romániában elinduljon, akár csak úgy, hogy keres egy viszonteladót, akkor is jó, hogyha tudunk egy olyan ügyvédet ajánlani, aki segít neki a viszonteladóval való szerződés megkötésében. Úgyhogy mindenképpen jónak tartom, de azt nagyon meg kell nézni, hogy milyen hálózathoz csatlakozunk. Hát ha pedig ugye saját magunk akarunk létrehozni, az sokkal nehezebb, de azért nehéz, mert ugye kitaláljuk nagyon szépen az elveket, hogy így kell, és akkor együtt dolgozunk, és együtt gondolkodunk, de minden elv, tehát a papír nagyon sok mindent elbír, de ami ennél is fontosabb, hogy az emberek, akik mögötte vannak, azok ténylegesen akarják ezt, és hasonló ambíciókkal menjenek neki ennek a nagy projektnek a megvalósításának. És ezt amikor kerestünk, tehát amikor organikusan bővültünk, és kerestünk partnert egy országban, akkor például nem kerestünk meg olyan irodákat, amikről azt láttuk, hogy mondjuk már 20-30 éve működnek, nagy nevük van, nagy méretűek, mert azt gondoltuk, hogy ezek az irodák persze csatlakoznának, mert hát veszíteni nem veszítenek semmit, nálunk például nincs tagdíj, de nem is adnának bele a közösbe erőfeszítéseket, nem vennének úgy részt. Tehát hasonló életfázisban lévő irodákat kell keresni, hasonló méretű, hasonló gondolkodású irodákat, és akkor lehet sikeres egy ilyen önerőből felépített hálózat.
Ez nagyon jó végszó szerintem ezekkel a tanácsokkal, mert tényleg én is azt láttam, hogy ahol nem ugyanúgy állnak hozzá egy hálózathoz a tagok, ott nem működik, és az aktív tagok is csalódottak lesznek. Úgyhogy Illés Ádám, köszönöm szépen ezt a beszélgetést. El kell mondanom, hogy akkor a jogi fórumon hallgatható innentől kezdve egy nappal korábban majd az összes adás, és nézzétek meg a Visegrád Légiónak is a honlapját, hogy lássátok, hogy milyen egy ilyen hálózatos irodának a felépítése. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen.
Ez volt már az Ügyvéd Marketing Podcast. Köszönjük, hogy ismét minket hallgattak. Ne felejtsenek el feliratkozni a podcast csatornájára, hogy mindig értesülhessenek a legfrissebb epizódokról. Kövessenek minket a ProLawyer Facebook, LinkedIn vagy Instagram oldalán a legfrissebb ügyvédi marketinges hírekért.